Kedves hallgatóink! Legutóbb elmondtam magyar katona bajtársainknak, hogy a számbeli és fegyverzeti túlerőt miként lehet leleményességgel, talpra esett vezetéssel, ügyes partizán harcmodorral kiegyenlíteni. Igazolásul felemlítettem egy német hadosztály példáját, amelyet Tito 500 partizánja nem csak több mint 10 napig feltartott, de 30 közepes harckocsiját is kilőtte. Miután a szóban forgó partizán egység páncéltörő lövegekkel egyáltalában nem rendelkezett, sokaknak talán hihetetlenül hangzott a felhozott példa. Éppen ezért felkértem Patkó Gyula munkatársunkat, hogy saját élményeivel támassza alá a harckocsik elleni partizán harc lehetőségeit. Patkó Gyula munkatársunk, akinek nevét hallgatóink a sportrovatok és hangjátékaink révén bizonyosan jól ismerik, a II. Világháború utolsó hónapjait, mint egy páncéltörő ágyús század parancsnoka harcolta végig, s ott küzdött Buda védőinek soraiban is. Százada majdnem 300 szovjet T-34 mintájú harckocsit semmisített meg, ezek közül 10-et kizárólag partizán módszerekkel. Hallgassák tehát munkatársunk ismertetését.
Amikor azt halljuk, hogy a most dúló hősi szabadságharc katonái és ifjai szovjet páncélosokkal szállnak szembe, akaratlanul is a legutóbbi világháború partizánjai jutnak eszünkbe. Akár a Brianszki erdő 10 000-es szovjet partizán csoportjaira, akár a dínári alpok útvesztőiben harcolt partizán egységekre gondolok. Ezek a partizánok különösen a német páncélosoknak okoztak komoly veszteségeket, pedig a legtöbb esetben még csak nem is rendelkeztek közepes vagy nehéz páncélelhárító fegyverekkel. Jó magamnak is, aki az egész háborút mint páncéltörőtiszt küzdöttem végig, állandó fejtörést okozott a partizánok által alkalmazott primitív, de igen eredményes páncélelhárítási módszer. Tapasztalatból már tudtuk, hogy az íróasztalok mellett készült szabályzatokban leírt eljárások a gyakorlatban nem értek sokat. Olyan előírások, hogy egy harckocsi támadás esetén az összes könnyű fegyverek vegyék tűz alá a közeledő páncélos látóréseit, a páncélelhárító ágyuk pedig elsősorban a hernyótalpakat, illetve a lövegtorony aliát vegyék célba, a gyakorlatban kivihetetlennek bizonyult. Egyrészt kiláthatta egy 50 vagy 60 kilométeres sebességgel közeledő páncélos néhány centiméteres látóréseit, másrészt a lövegirányzók boldogok voltak, ha a mozgásban lévő harckocsit nemhogy az említett helyeken, de egyáltalában eltalálták. Ezt tette érthetővé, hogy a partizánok már csak lőszertakarékossági szempontból sohasem tüzeltek kézi fegyverekkel az ellenséges páncélkocsikra. A kézi tűzfegyvereket nem centiméter vastag páncéllemezek, hanem az ember-ember elleni harcra találták fel. Természetesen a páncélosok letűzdésénél alkalmazott módszerek kiválasztását döntően befolyásolja, hogy egyes harckocsik, vagy pedig egy tömeges harckocsi támadás leküzdéséről van szó. Igaz, hogy harckocsik éppen annak tudatában, hogy egyedül igen könnyen megsemmisíthetők, csak a legritkább esetekben tűnnek fel egyenként. Erre legfeljebb városokban vagy falvakban folyó utcai harc során kerül sor, ahol egyes páncélosok utcakereszteződéseket biztosítanak. Ez egyébként kedvenc foglalkozásuk. Az 1945-ös budapesti harcok során nehéz páncéltörő ágyúimmal, annak ellenére, hogy a korábbi harcokban már számos szovjet páncélost kilőttünk, egyetlen egy szovjet harckocsit nemhogy kilőttünk, de még csak nem is láttunk. Egyszerű, magunk csinálta elhárító eszközökkel viszont 5-öt sikerült megsemmisíteni. Hogy ez sikerült, azt a partizánoktól ellesett módszereknek köszönhetjük. E módszerek közé elsősorban az akkoriban tréfásan Molotov koktélnek nevezett benzines üveg tartozott. Nem kellett hozzá több, mint egy literes boros üveg, amelybe benzint töltöttünk, amiben még néhány darabka sárga foszfort tettünk, s az üveget jól bedugaszolt. Ezzel a primitív eszközzel felszerelve egy kapuajban megvártuk, hogy a szovjet páncélos elhaladjon a kapu előtt, majd ebben a pillanatban kiugrottunk, és az üveget 2-3 méterről a páncélos végében elhelyezett motor feletti rácsos szellőző nyilásra dobtuk. A széttörött üvegben lévő benzin a foszfor segítségével azonnal lángra kapott, a motor óriási szívóhatása pedig megtette a többit. A motor kigyulladt, és a páncélos mozgásképtelenné vált. A legénység kénytelen volt kiszállni, és ekkor léptek csak működésbe a kézi tűzfegyverek. Még meg kell említenem, hogy nem mindig állt foszfor rendelkezésre, ilyenkor egy közönséges rongydarabbal dugaszoltuk el az üveget úgy, hogy a rongy egy része kanócként lelógott. Közvetlenül a használat előtt csak ezt a kanócszerű darabot kellett meggyújtani, és az teljes mértékben helyettesítette a foszfor. A páncélosok elpusztításánál igen hatásos módszernek bizonyult az úgynevezett aknahúzogató módszer is. Ehhez egy beélesített tányiraknán kívül csak még néhány méter erős zsinegre volt szükség. A zsineget, amely kétszer olyan hosszú volt, mint az utca szélessége, középen ketté vágtuk, és az akna két oldalára kötöttük. Egy ember elhelyezkedett az utca egyik oldalán lévő kapuban, a másik a szemben lévő kapuban. A tányéraknát a járdára helyeztük úgy, hogy a közeledő páncélos nem vehette észre. Amikor aztán a páncélos már csak néhány méterre volt, az utcán átvezető zsinek segítségével az aknával szemközti kapualiban álló gyorsan kihúzta az aknát az úttestre, és társa segítségével úgy húzogatta az aknát, hogy ez a harckocsi hernyótalpa alá került, és rabban. Néhány kísérlet után ez a módszer is nagyon bevált. Természetesen a mozgásképtelenné vált harckocsit nem mindig hagyta el legénysége, hanem bezárkózva tovább tüzelt. Tekintve, hogy öreg szabály, hogy a harckocsit csak hátulról szabad megközelíteni, az álló harckocsi végleges elnémítására mindig két fő hátulról ugrott fel rá. Az egyik kézi gránáttal a kezében a harckocsi fedelét figyelte, és amennyiben azt kinyitották, felfeszíteni nem lehetett, bevágta a kézi gránátot a kocsi belsejébe. A bennülő legénység ezáltal megsemmisült, de ez a kedvező eset ritkán fordult elő. Így azután az álló és tovább tüzelő harckocsi elhallgattatására a másik harcos lépett működésbe. Ha lehetőség volt rá, egy marék sárral pillanatok alatt betapasztotta a figyelő és irányzó réseket, elvéve a legénység amúgy is szűkös látási lehetőségeit. Az elnémult ágyú, illetve géppuska cső végére akkor ugyancsak egy adag sár került, és a legközelebbi lövésnél ezek a fegyverek csődudort kaptak, vagy felrobbantak. Ha nem volt sár, úgy a géppuska csövét néhány jól irányzott és kemény tárgyal végrehajtott csapással tönkre lehetett tenni. A löveg csövénél már nem volt ilyen egyszerű a módszer. Erre az esetre mindig készen állt egy úgynevezett összpontosított tölte, amely két fél kilós robbanó anyag kockából állt. Ezeket egy körülbelül 15-20 cm-es párgával kötöttük össze, majd a szabvány gyutaccsal és egy igen rövid gyújtózsinóra lett ellátva. Ezt a spárgán függő két kockát azután úgy akasztottuk a lövegcsövére, hogy a robbanóanyag a cső két oldalára került. Beélesítés után a torony mögötti rész a végrehajtóknak kellő fedezéket nyújtott, viszont a robbanás után a csőből csak egy csonk maradt. Ezeket a módszereket tömeges harckocsi támadás esetén is alkalmaztuk. Erről talán a következő alkalommal beszélünk. A magyar természet, mint ahogy a múlt számos példája bizonyítja, nem túlságosan alkalmas az alattomos és kérlelhetetlen partizán harcmodorra. De ne felejtsük, az ellenséget a saját fegyvereivel és módszereivel a legkönnyebb legyőzni. Egyébként is a magyar szabadságharcosok mai jelszava szabadság vagy halál.
Kedves hallgatóink, Belezredes műsorában felolvastuk Patkó Gyula előadását a harckocsik ártalmatlanná tétele partizán módra címmel. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.